Köszönöm szépen,
és köszöntelek benneteket.
És megtisztelő számomra, hogy itt lehetek és beszélhetek. Egy kicsit úgy hangzott ez, hogy hát sok éven keresztül voltam ennek a bizonyos egyetemista szolgálatnak vagy munkának a munkatársa vezetője, mint hogyha ez a múlt idő lenne. Hát hadd újságoljam nektek, nem? Aktívabb vagyok, mint valaha a fiatalokkal. Ennek mindjárt kiderül az oka, hogy miért van ez így személyes érintettség kapcsán. Meg még egy csomó más dolog is ki fog derülni majd. Nagyon örülök, hogy eljöttetek ma este, és bízom benne, hogy egy olyan estét fogunk együtt tölteni, ami nem arról fog szólni, elsősorban nem arról fog szólni, hogy én idejövök, utazok 180 kilométert, hogy nektek száraz tényekkel feldolgozzam ezt a körülbelül 1000 kérdőívet, és statisztikai ábrákkal és egyéb komoly összefüggésekkel próbáljam nektek tudományos alapra helyezni azt, hogy milyen az ideális férfi. Remélem, hogy nem ezért jöttetek elsősorban. A kérdőívekből az jött át, hogy sokkal klasszabb dolgokról beszélgethetünk, fogunk is beszélni ma este. Ugyanis amikor arról beszélünk, hogy egy ideális férfi mi, hogy mire buknak az STS csajok, akkor még Jaténak hívták, amikor én egyetemista voltam, ugyan nem itt voltam Szegeden, tehát az STS csajok, amikor erről van szó, akkor elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy mitől megy a villamos, ugye? Vagyis, mitől lesz jó egy párkapcsolat? Hogy mi a lényege, mi a lelke a párkapcsolatnak? Az persze nagyon fontos, hogy szeretnénk megtudni, hogy mi a varázsszó, aminek, hogyha birtokában vagyunk, és a fiúk, akik eljöttek, gondolom, nagyon motiváltak ebben a dolgban, hogy azt a varázsszót meg kellene tudni, amit, hogyha kimondunk, mint az Alibaba és a 40 rablóban is volt a varázsszó. Szezámtárulj, így van, akkor a lányok így, nem is tudom, mert én még lány nem voltam, hogy kell ezt csinálni pontosan. És a lányok meg azt mondják, na mi az a varázsszó, mi az a titok, amit érdemes keresni, amire érdemes várni a fiúkban, mert ha ez az ő szájukról elhangzik, akkor lehet tudni, hogy ő az. Ő a nagy ő. Ő a nagy ő. Tehát ahogy most fogunk beszélni ma este erről az egész felmérésről, mire buknak az STS csajok témáról, sokkal inkább a kapcsolatok oldalról, mint a statisztika tudományának az oldaláról fog jönni. Azzal együtt, hogy hadd említsem meg itt előttetek, hogy a szervezők nagyon komoly munkát végeztek, nagyon klasszul előkészítették ezt a felmérést, nagyon komoly összefoglalást készítettek belőle, és biztos vagyok benne, hogy a következő hetekben, hónapokban ebből még nagyon sok információt fogtok nyerni. De ahogy említettem, én elsősorban nem innen, hanem a kapcsolati oldalról szeretnék jönni, és szeretnék beszélni. Ahogy én kezembe vettem ezt a kérdőívet, rögtön megakadt a szemem az első kérdésen. Az első kérdés így hangzott, hogy mi a legfontosabb számodra az életben? Mi a legfontosabb számodra az életben? Néhány opciót kaptunk, ami alapján lehetett válaszolni erre a kérdésre, de megfogott ez a kérdés, és hadd legyek mindjárt egy kicsit ilyen őszinte, és tekintselek barátnak benneteket, beszéljek személyes dolgokról. Most szombaton lesz a 30 éves érettségi találkozom. Ami azt jelenti, hogy korkedvezménnyel érettségiztem, ha esetleg valaki számolt volna ezzel kapcsolatban. Tehát 30 éves érettségi találkozom lesz, és az elmúlt 5 vagy 2 alkalommal nem tudtam ott lenni. És nagyon készülök erre a találkozóra. Nagyon készülök, mert egyfajta számadást szeretnék adni a többieknek, hogy mégis mi történt velem azóta, hogy utoljára találkoztunk, ahogy ez szokott lenni. Ti még talán nem voltatok ilyen érettségi találkozón, nem sokára eljön ennek az ideje. És úgy leltároztam magamban. Leltároztam magamba, hogy hát mit értem el ez alatt a pár évtized alatt, mióta én itt vagyok ezen a földön, mit értem el? És akkor úgy sorba vettem, hogy hát anyagilag mit értem el? Hát anyagilag elértem azt, hogy van egy egész jónak mondott és nagyon élvezetesen élhető házunk a városnak egy viszonylag jó környezetébe, elég komoly értéket képvisel. Megveregettem a vállamat. Viszonylag jó körülmények között élek a családommal, megveregettem a vállamat. Nem üres a garázsom, és nem azért, mert nem jártam be a kocsival, megveregettem a vállamat, és még egyéb dolgokat úgy felvetettem, és azt mondtam, hogy hát tulajdonképpen nem rossz. Nem rossz, amit anyagilag elértem. Aztán végig gondoltam azt, hogy mondjuk elismertségben mit sikerült elérnem. Presztízsben úgymond, ahogy ezt szoktuk mondani. Abban mit sikerült elérni. Hát és ez alatt, a pár év alatt nagyon sok helyzetben voltam, Magyarországon is, külföldön is. Sokfelé járhattam, sokfelé tarthattam előadásokat, nagyszerű ismerősökre, barátokra tehettem szert, magas körökben is, meg közepes körökben is, meg alacsonyabb körökben is, és azt mondtam magamnak, hogy nem rossz, nem rossz, tulajdonképpen vállalható. Aztán leleltároztam azt is, hogy úgy a kapcsolatokat illetően mit sikerült összehoznom ez alatt a pár évtized alatt, és sorba vettem a barátaimat, sorba vettem azokat, akik szívesen látnak, hogyha elmegyek hozzájuk, sorba vettem a rokoni kapcsolatokat, sorba vettem az ellenségeimet, abból nem sok van, legalábbis nem sokan mondják, hogy azok velem kapcsolatban, és erre is azt mondtam, hogy nem rossz. Tulajdonképpen nem rossz, de mégis ott maradt bennem a kérdés, hogy mi az, amire leginkább úgy tekintek, hogy ez a legnagyszerűbb dolog, ami történhetett velem, ami a legfontosabb számomra, ami ez alatt a pár évtized alatt, amióta én ezen a földön vagyok, és élem az életemet, amire a legbüszkébb vagyok, ami a legnagyobb jelentőséggel bír számomra, és hiszitek, nem hiszitek? Ez. Ez. Ez az én családom. Ez az én családom. A legnagyszerűbb dolog, ami történhetett velem. A legnagyszerűbb dolog, és talán felismeritek, hogy ki kicsoda a képeken, engem úgy többé-kevésbé lehet azonosítani, az a fantasztikusan csinos hölgy, a feleségem, ott mellettem, akivel 25 éve vagyunk házasok. 25 nagyszerű, dolgos év van mögöttünk, külön előadás lenne elmesélni ezt a történetet, és a legnagyszerűbb dolog ebben az, hogy ebben a kapcsolatban élhetem meg mindazt, amit 10 éves koromban, 20 éves koromban fiúként én is kerestem, és ott volt bennem a kérdés, hogy mire buknak a lányok, milyennek kellene válni, milyennek kellene lenni, minek kellene igaznak lenni rám, hogy valaki azt mondja majd nekem, szemembe nézve csillogó szemekkel, hogy Gyuri, te vagy az én lovagom. És azért nagyszerű ez a kapcsolat, mert az Anikó, így hívják a feleségemet, 25 év után azt mondja, hogy Gyuri, te vagy az én lovagom. És mindig, sőt, még jobban, mint a valaha is. És benne is ott voltak 10 éves korában, és 20 éves korában, 20 éves korában ugyanazok a kérdések, amik ott vannak bennetek most, lányok, és fel sem merem így nyilvánosan tenni őket, hogy hány meg hány kérdés lehet ez. De megélhetjük ebben a kapcsolatban azt, ami miatt érdemes egyáltalán gondolkodni erről, hogy mire buknak a lányok. Ennek az egésznek a lelkét meg a lényegét. Ez a 25 év megajándékozott bennünket 4 gyermekkel, és itt szépen sorba veszem őket, a nyakkendős úriember, az első szülöttünk Nátánnak hívják, majd még itt-ott előjönnek a nevek, a másik oldalon az a vagány, kihúzós, magas, ő az Áron, 20 éves, 18 éves, középen a legkisebb fiam, aki már nagyobb, mint én vagyok, 16 éves Sámuel, és ott látjátok azt a kis hercegnőt középen, ő a mi Abigélünk, a kis ráadás, az aranyos. És ebben a közegben élhetem meg mindazt, ami a lelke annak, amiről én ma este igazából szeretnék beszélni nektek. Természetesen nagyon sokat fogok utalni majd erre a kérdőívre, de alapvetően onnan szeretném megközelíteni, ahogy említettem, hogy ez el is hangzott ebben a kérdésben, hogy milyen kapcsolat felelne meg neked legjobban. Legtöbben tudjátok, mit válaszoltak erre a kérdésre, azt, hogy egy életre szóló. Egy életre szóló kapcsolat. A legtöbb válaszadó azt mondta, hogy ez az, ami számít. És ez az, ami tényleg számít. Ez az, amit meg lehet élni, egy életre szóló kapcsolatot a párkapcsolatban, és ennek a valóságában élhetek. És a másik dolog, amire azt mondtátok, sokan azt mondták, hogy ez fontos számukra, hogy a gyermekeik sikeres felnevelése van még ott a középen, és amit megélhetek a családomban. A legnagyobb fiam Nátán Skóciába ment tanulni, Glasgow-ba. Kezdtem most szeptemberben a tanulmányait, és elvittem autóval. Ez egy nagy kaland volt számunkra, egy 3 napos utazás. Ilyen road movie-szerűen éltük meg ezt az egészet. Országokon keresztül, kontinenst átszelve, rossz rádióval, úgyhogy zene nem szólhatott, rock and roll, meg blues, ami illik egy ilyen utazáshoz. De nagyon nagyokat beszélgettünk egymással. Óriási beszélgetéseink voltak, és ebben a beszélgetésben többek között átbeszéltük azt, hogy mit érzünk egymás felé. És egy 20 éves fiatalember meg az apja ebbe a steril közegbe nagyon őszintén meg tudott nyílni egymás felé, és ahogy átbeszéltük azt, hogy mit jelent ő nekem, és mit jelentek én az ő számára, és hogy érzünk egymással kapcsolatban, és hogyan tekintünk a következő szakaszra, akkor egy olyan mondat hangzott el Nátán szájából, ami beleégett a szívembe. És azt mondtam magamnak, hogy érdemes volt élnem. Akármit hoz a holnap, érdemes volt. Mindaz, amit tettem bele ebbe a családba, házasságba, gyerekeimbe, megérte. És ez az egy mondat így hangzott, hogy apa, hálás vagyok, hogy te vagy az édesapám. Wow. mindjárt sírom magam. Tehát ezért beszélgetünk erről. Ha hiszitek, hanem az én koromba, idézőjelben, már megengedhetem magamnak, hogy jókat kívánjak a következő generációnak. És én azt kívánom nektek, hogy majd 25 év múlva, vagy 30 év múlva ti állhassatok itt mások előtt, független, hogy hányan, független, hogy előadóteremben vagy máshol, ti állhassatok mások előtt, és ugyanilyen meghatottan elmondhassátok azt, hogy megérte, sőt, ha valami megérte az életembe, akkor ez érte meg, hogy az életemet nem forintokban mértem, nem presztízs sikerekben mértem, hanem a kapcsolataimnak a minőségében mértem. Hanem a kapcsolataimnak a minőségére. És ha hiszitek, hanem, a kapcsolatainknak van a legnagyobb szerepe az életünkben. Minden másnál jobban befolyásolja az életminőségünket az, hogy milyen kapcsolatokban élünk, hogy a számunkra fontos kapcsolatok milyenek. És abban a korban vagytok, ahol ez éppen átfordul, hisz jöttök egy kapcsolati közegből, ez volt a saját családotok, és tartotok egy másik kapcsolati közegbe, ez lesz a saját családotok. Hogy milyenek ezek a kapcsolatok, mindennél jobban befolyásolja azt, hogy hogy érezzük magunkat a bőrünkbe. Otthon van nekem egy kis ilyen képem, egy ilyen motivációs kép, amit oda tettem magam mellé emlékeztetőül, hogy el ne felejtsem, hogy miről szól az én életem. És az van ezen a kis képen, egy kisrác van rajta, farmerba, inkbe, lazán, már az enyémek is akkorák voltak, most már nagyobbak. Ez van ráírva erre a képre, hogy 100 év múlva nem fog számítani, hogy mennyi pénzem volt, milyen házban éltem, milyen autót vezettem, de lehet, hogy a világ jobb lesz, mert fontos voltam egy gyermek életében. Ráhangolódni, hogy az életet, mint kapcsolatokat lássuk. Hogy az életnek az értelmét és a jelentőségét kapcsolatokban értékeljük, és kapcsolatokban mérjük. Miért? Mert az ember alapvetően így lett megcsinálva. Az ember alapvetően így lett megcsinálva. Na most a vágyfüliek mindjárt mondják azt, hogy mi az, hogy megcsinálva? Mi az, hogy megcsinálva? Milyen alapállásból indulunk ki? Hát remélem senkinek nem meglepő az, hogy milyen alapállásból jövünk, hogy alapvetően egy biblikus szemléletből jövünk, és akkor, Gyuri, hova jöttél? Nem mondták. Nem tudom, hogy ki hogy van ezzel kapcsolatban. Hadd nyugtassalak meg benneteket, hogy a 2000 évvel ezelőtt ott sétáltunk volna Róma utcáin, és megkérdeztük volna az embereket, hogy szerintük 2000 múlva kire fognak emlékezni az emberek? Cézára, Néróra, a császárokra, vagy Jánosra, Pára, az akkori keresztényekre, akik alapvetően megírták a Bibliának egy jó részét is, és követői voltak ennek a hitnek, akkor szerintetek az emberek mit mondtak volna? Hát Cézára meg Néróra. Na, eltelt 2000 év, és Pál, János, ő utánuk nevezzük el a gyermekeinket, ugye? És Cézár meg Néró. Tehát ne legyünk gyorsak az előítéleteinkbe, hanem merjünk úgy itt ülni nyitott szívvel, nyitott gondolatokkal, hogy lehet, hogy ennek az üzenetnek nagyobb aktualitása van számunkra, mint valaha is volt. Arra tanít bennünket a Biblia. A Bibliának a szemlélete azt mondja, hogy az Isten alkotott bennünket, valamire alkotott bennünket, és van egy csodálatos gondolat ebben, ez pedig az, hogy úgy lettünk csinálva, hogy a jelentőségünket, az létezésünknek az értelmét igazából kapcsolatokban tudjuk megélni. Igazából abban tudjuk megélni azt, ami jelentünk önmagunk számára, akik lehetünk. És ahhoz, hogy ezt meg tudjunk tenni, hogy ezeket meg tudjuk élni, az fel vagyunk ruházva olyan tulajdonságokkal, olyan jellemzőkkel, amik miatt erre van is lehetőségünk. Nézzünk meg ezek közül néhány. Nézzük meg ezeket, hogy is van a lelkünk összerakva, hogy is működünk tulajdonképpen. Az első tulajdonság, amivel az ember fel van ruházva, az az értelme. Remélem, hogy senkinek nem meglepő, hogy az ember bízik ezzel, bár néha elbizonytalanodunk ezt illetően. Hogy ítélet alkotásra képes gondolkodó lények vagyunk. Tudunk gondolkodni. És ennek a gondolkodásnak nagyon nagy jelentősége van a kapcsolatokban, hisz ahhoz, hogy egy ember egy másik emberrel, egy személy egy másik személlyel kapcsolatban lehessen, ahhoz megértésre kell jutnia. Megértésre kell jutnia a kapcsolat dinamikáját illetően, megértésre kell jutnia önmagát illetően, megértésre kell jutnia a másik személyét illetően, megértésre kell jutnia, hogy egy kapcsolat honnan, hova halad tulajdonképpen. Ahhoz, hogy egy kapcsolat jól működjön, tudatosságra van szükség. Egy alkalommal a feleségemmel ilyen házassági szemináriumot tartottunk, és beszéltünk arról, hogy hogy működik egy házasság, hogy hogy működik jó egy házasság, hogy mit kell tudni. És a szünetben odajött hozzánk egy ember, és azt mondta, hogy Gyuri, nehogy már, hogy ilyen tudatosan éljétek a kapcsolatotokat. És mondtam neki, hogy figyelj, gondolkodjunk el, egy picit gondolkodjunk el. Ha az ember úgy határoz, hogy vesz egy számítógépet magának, akkor mit csinál? Összeszed mindenfajta ismeretet, átgondolja, és az ismeretei birtokában elhatározza, tudatosan kiválasztja azt a gépet, amit használni akar, és aztán ennek megfelelően használja, ugye? Akar egy mosógépet venni, ugyanezt csinálja. Akar egy autót venni, ugyanezt csinálja. Egy csomó dolgot tudatosan csinálunk, mert azt mondjuk, hogy ezzel a tudatossággal mutatjuk meg a jelentőségét. Most számomra a házasság az egy életre szóló elkötelezettség. Hát nehogy már ne legyek tudatos ebbe, hogy ez meg majd lehet, ahogy lesz. Esik, ahogy puffa. No, tehát a gondolkodás az első, amire azért is szükségünk van, mert gondolkodás nélkül, ítéletalkotásra képes gondolkodás nélkül soha nem fogjuk tudni megérteni, hogy hol tartunk, és hova kellene eljutnunk, és ehhez milyen lépéseket kellene tennünk egy kapcsolatban is. Ez az első jellemzőnk. A másik, ami ugyancsak nagy jelentőséggel bír, azok az érzelmi megtapasztalások. Képesek vagyunk érezni. Kinek voltak érzelmei a mai napon? Oda nézzetek. Oda nézzetek. Csak úgy jönnek, ugye? Csak úgy jönnek. Nem kell megrendelni őket. És valóban így van. Az ember így lett megcsinálva. Érzelmi megtapasztalásra képesek vagyunk. Óriási jelentősége van az érzelmeknek a kapcsolatokban. Ugyanis a pozitív érzelmek húznak bennünket egy másik személyhez, aki felé pozitív érzelmeket támasztunk. A negatív érzelmek pedig egyfajta védekezési mechanizmusként taszítanak bennünket. De nem vezetnek az érzelmek, erről most többet nem fogok beszélni, de nagyon nagy jelentősége bír az, hogy képesek vagyunk szomorúak lenni egy kapcsolatban. Hogy tudunk csalódni egy kapcsolatban. Hogy el tudunk keseredni egy kapcsolatban. Hogy harag jöhet elő bennünk egy kapcsolatban. És még mondhatnám tovább a többit, és örülni is tudunk egy másik ember közelségének. Örülni is. A Zsoltárokban, amit nem tudom, valaha néztetek-e úgy, mint az ókori irodalomnak a legcsodálatosabb istenes verseit, van egy ilyen megfogalmazás, hogy teljes öröm van te nálad. Tehát amekkora örömre az emberi lélek képes, akkora örömöt lehet megélni egy másik személlyel való kapcsolatban. Jó hangzik? Hogy ne hangozna jó? Tehát van értelmünk, van érzelmünk, és a harmadik összetevőnk az akarat, ami azt jelenti, hogy képesek vagyunk döntéseket hozni. Sőt, van egy rossz hírem. Mindig azt csináljuk, amit döntöttünk. Vagyis mindig felelősek vagyunk azért, amit teszünk. Az ember így van megcsinálva, képes megérteni dolgokat, képes érzelmileg kötődni, és képes döntéseket hozni, hogy az életét milyen irányba viszi, hogy a kapcsolatait milyen irányba viszi tovább. És ezeket a döntéseket aztán cselekedetekké váltja, legyenek azok szavak, vagy legyenek azok egyéb fizikai megnyilvánulások. Tehát így nézünk ki. Most az az érdekes, hogy ha ezt így nézzük, akkor olyan 120 fokosra be van állítva az egész, de valójában minden ember egy kicsit más. És a kérdőívek többek között erről is beszéltek nekünk, hogyha lesz rá mód, akkor majd megnézhetitek, hogy elég jó szórással vannak megítélve a tulajdonságok, vagy a fontossági kérdések között, hogy kinek ez, kinek az lesz fontos. Van olyan ember, és ez a kapcsolatokban sajátos velejárókkal bír, akinek a három rész közül melyik a legnagyobb? Az értelem. Ő az, aki a körülötte lévő világot az értelmén keresztül fogja fel, érzékeli, és a körülötte lévő világhoz az értelmén keresztül kapcsolódik. Tények, érvek, összefüggések, magyarázatok. Azt csináljuk, ami értelemmel bír. Kapcsolatoknak van egy nagyon érdekes tulajdonsága, 25 év házassága hátam mögött bátran állíthatom, nem minden bír bennük értelemmel. Ezeknek az embereknek nem olyan könnyű kapcsolatokban lenni. Aztán vannak olyan emberek, akiknél melyik a legnagyobb? Az érzelem a legnagyobb. Akik a körülöttük lévő világot az érzéseken és élményeken keresztül fogják, és a körülöttük lévő világhoz az érzelmeiken keresztül kapcsolódnak, ha bír értelemmel, ha nem. Aztán vannak olyanok, még egy kicsit vissza az értelemre, ők azok, akik meghatódnak mindenen, mélyen érinti őket minden, könnyű megsérteni őket, nehéz megvigasztalni őket. Aztán vannak az akaratiak, ők a harmadikak, akiknek az akarata a legnagyobb. Ők azok, akik bejönnek, megkérdezik, mit fogunk csinálni. Tehát a döntések és cselekedeteknek az emberei. Ha nem bír értelemmel, ha nem érezzük jó magunkat benne, nem számít, csak csináljunk valamit. Na mind a háromnak más-más jellegű kapcsolatai lesznek, máshogy fogja a kapcsolatokban érezni magát. Na most, hogy ne csak én beszéljek, mondtam, hogy beszélgetésre hívlak benneteket. Egy picit, nézzetek körül a teremben, van rajtunk kívül valakit? Nincs, ugye, csak mi vagyunk. Akkor lehetünk őszinték, jó? Tehát akkor nyugodtan meg lehet nyílni, senki nem fogja megtudni, amiről itt beszélünk. Oké? Így őszintén, ki az közületek, aki ez alapján a kis ilyen kóstoló után azt mondja, hogy hát szerintem, ahogy én látom magam, én ilyen értelmi típus vagyok. Oké? Rövid meggondolás után jött a válasz. Oké, nagyon örülök, hogy ezt így belátjátok. Ahogy mondtam, ez se nem jó, se nem rossz, ez egy adottság. Ilyen egy ember, akkor ilyen egy ember. Akkor ezt tudnia kell, hogy ő ilyen lesz, de azt is tudnia kell, hogy nem mindenki ilyen. Nem mindenki ilyen. Ki az, aki közületek inkább az érzelmi oldalon erős? Az a nagy neki. Az érzelmi. Na, hogy jobban érezzétek magatokat, én is ezek közé tartozom. Oké, ki az, aki a cselekvés embere? Akarat. Döntések, tevések. Nagyon jó. Ilyenek vagyunk, és amikor behelyezzük magunkat egy kapcsolatba, akkor ezt is látnunk kell, magát a kérdést, hogy mire buknak a szotéscsa, vagy a, bocsánat, STS, bocsátassék meg nekem, az STS lányok, a három típus, a három dominancia máshogy fogja megközelíteni, máshogy fogja megválaszolni, és máshogy fogja értelmezni. Az értelmi típus tényeket fog keresni, az érzelmi típus szép megfogalmazásokat fog keresni, az akarati azt fogja kérdezni, hogy most akkor mit csináljunk ezzel. Ezt csak tudni kell. Nincs egy séma. Mindannyiunkban megvan mindegyik, de kinél ez, kinél az dominánsabb. És alapvetően befolyásolja a kapcsolatokat, hogy értjük-e, hogy a másik milyen. Én szint vallottam előttetek, én érzelmi típus vagyok. Szerintetek a feleségem milyen? Nem kell, hogy tudjátok, mert még nem beszéltem róla, segítek, hogy az értelem dominanciája. És akkor 25 év alatt így megszoktuk egymást, úgy arra jöttünk rá, hogy milyen jó, hogy ez így van. De jó, hogy ez így van. Mert hogyha az én érzelmi fellángolásaim nem bírnak értelemmel a feleségem számára, akkor vegyétek rá valamire. Ha viszont ő a nagyon racionális megközelítését nem tudja kipárnázni érzelemmel, akkor meg engem nehéz megindítani valamire is. Akaratban mind a ketten gyengék vagyunk, úgyhogy abban nagy az egység. Tehát ezt csak azért szerettem volna elmondani nektek, hogy értsük azt, hogy ez a kapcsolatra teremtettség, ez ezt is jelenti, hogy ezt hozzuk magunkkal, de van még egy dolog, és talán ez a legfontosabb az egészben, ami csodálatosan kijött a kérdőívekbe, a kérdésekre adott válaszba, hogy vágyakozunk, minden ember lelkében van egy mély vágyakozás arra, jelentőség teljes kapcsolatokban éljen. Minden ember lelkében van egy mély vágyakozás erre. És hogyha csak a saját életeteket, ezt az elmúlt 18, 19, 20, 21 évet végig gondoljátok, akkor azt hiszem, hogy nem kell nagyon nagy tudósnak lenni, hogy ezt a vágyakozást felfedezzük magunkba. És azt is felfedezzük, hogy ez a vágyakozás mennyi mindenre indított bennünket. Hogy azt is felfedezzük, hogy ennek a vágyakozásnak a fényében hány meg hány döntést hoztunk. Hány meg hány kapcsolatot indítottunk az egyik, vagy éppen a másik irányba. Hogy ez a vágyakozás mindaddig, amíg nincs kielégítve, békétlenséget okoz a szívünkbe. Megint csak hadd utaljak a Zsoltárokra, hogy mondtam, a legszebb versek, az ókor legszebb versei közé tartoznak, amelyikben ez a vágyakozás olyan csodálatosan költői képben meg van fogalmazva. Az ember lelkének a vágyakozása, az ebben a versben az Isten személyére van irányítva, de nyugodtan értelmezhetjük ezt most ebben az összefüggésben is. Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem. Utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Éreztétek már ezt a vágyakozást? Biztos vagyok benne, a számok azt mutatják, hogy igen. A számok azt mutatják, hogy igen. Vágyakozunk, vágyakozunk. Leginkább azért szeretnék párkapcsolatot, mert szeretetre vágyom. A legtöbben ezt mondták. Mert szeretetre vágyom, mert vágyakozik a lelkem valamire. Mire buknak a lányok? Nem ez a kérdés, ez a kérdés. Hogy mit kezdjek én ezzel a vágyjal? Hogyan ölthetne ez a vágy kapcsolatban testet? Hogyan lehetne ez egy jelentőségteljes kapcsolat, amelyik aztán elhozhatja számomra, hogy ez a lelki vágy, ez betöltetik. Na ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahogy mondtam, hosszú távú kapcsolatokról fogok beszélni ma, vagy beszélek ma este, először is egy kicsit önmagunkkal kell foglalkozni. Az ember hajlamos arra, hogy azt gondolja, hogy a kapcsolat az egy másik emberről szól. De veled kezdődik. Olyan kapcsolatokra vagy képes, amilyen kapcsolatban magaddal vagy. És éppen ezért elengedhetetlen, hogy először egy kicsit foglalkozzunk azzal, hogy el tudjuk-e fogadni önmagunkat. A kérdés nem beszélt, vagy a kérdőív nem beszélt erről, de átjön. Megint csak mondom, hogy nézzétek meg. Hogy el tudom-e fogadni önmagamat. Elismerem-e, felismerem-e, tudom-e ünnepelni az egyediségemet. Tudok-e örülni annak, aki vagyok. Amikor reggel felkeltek, benéztek a tükörbe, ki mit lát, akkor az-e az első gondolatod, hogy de jó, hogy én vagyok. Ez-e az első gondolat, vagy az, hogy ó, de jó ég. Megint mit kell csinálnom ezzel, hogy valahogy kinézze, hogy parti képes legyen. És csak gondoljatok bele, hogy milyen őrületes mennyiségű időt, meg erőt, meg pénzt szánunk arra, hogy parti képessé tegyük magunkat. Pedig a párkapcsolatok nem erről szólnak, ám hogy egy parti képes fiú, meg egy parti képes lány találkozik egymással, hanem arról szól, hogy két lélek találkozik egymással. Hogy két vágyakozó lélek találkozik egymással. Gondolkodtál azon, hogy mi az, amiben jó vagy mostanság? Hogy mi az, amiben klassz vagy? A kérdőiben nagyon sok kérdés volt arra, és klassz válaszok jöttek, hogy miben legyen jó a srác. És megnéztem a listát, hát azt mondtam, hogy örülök, hogy házas vagyok. Nem vagyok benne biztos, hogy meg tudnék felelni minden elvárásnak, amit velem szemben támasztanátok. De arról nem szóltak kérdések, hogy és mit vársz magadtól? Hogy mennyire vagy képben magaddal? Mennyire tudod azt, hogy ki vagy te? Mennyire tudod azt, hogy milyen értéked van neked? Tisztában vagy-e azzal, hogy milyen erősségeid vannak? Tisztában vagy-e azzal, hogy milyen gyengeségeid vannak? Tisztában vagy-e azzal, hogy milyen korlátaid vannak? Melyik mit is jelent? Az erősségek? Azok a dolgok, amiket nagyon jól csinálunk. Amiben igazán jók vagyunk, klassz dolgok jönnek ki belőle. Ha abban a sába vagyunk, akkor elkápráztatjuk az embereket körülöttünk. A legjobb lenne összesen csak ilyeneket csinálni, ugye? Mindenki csak káprázatba esne. Jövünk és klasszó. Ha én most azt kérdezném tőletek, hogy csak így bekiabálásszerűen, három erősséget mondjatok nekem. Ki az, aki azt mondaná, hogy épp most gondolkodtam róla, itt van. Pedig ebbe vagytok a legjobbak. Ebbe kéne mutatni magatokat. örülni neki, büszkének lenni rá, kihúzni magatokat. Írták azt, hogy lányok szeretik, ha fiúk sportosak. A feleségem mondta, hogy már nem annyira. Racionális, mondtam, nem érzelmi típus. A gyengeségeink, azok a dolgok, amikben még ki se próbáltuk magunkat, de bizonytalanok vagyunk, és ha egy kicsit foglalkoznánk vele, akkor jól menne. Ki tudna megnevezni ilyet? Három ilyen gyengeséget. Amire azt mondtad, hogy na, a következő időszakban ebbe fejlődni szeretnék. Jobb szeretnék lenni. Nem ciki, hogy ez van, de jobb szeretnék lenni benne. Én például szerintem fantasztikus zongorista lennék. Csak még nem próbáltam. De el vagyok hat tökélve arra, hogy egyszer megteszem. A kislányunk zongorázik, már túl vagyok az első leckém. Tavaly szeptemberben csináltuk meg, azóta nem haladtunk. De nem azért, mert olyan ügyetlen vagyok. De nem mondhatom azt, hogy béna vagyok benne, mert nem próbáltam még. Nem mondhatok le róla olyan sok dologra azt, hogy lebénázzuk magunkat. Próbáltad? Vajon miért nem szabad rá a lelked? És ha nem szabad rá a lelked, szabad lesz egy kapcsolatban? Korlátaink azok a dolgok, amiket mindegy hányszor próbálsz, soha nem fog jó menni. Soha nem fog jó menni. El tudod-e fogadni magadba ezeket? Nagyjából abban a korban vagytok, amikor olyan brutálisan megtalál bennünket ez a kérdés. Akkor én egyetemista lettem, kb. Ennyi idős voltam, mint ti. Programozó matematikusnak tanultam egyébként, sőt, el is végeztem. És kiderült körülbelül október tájékán, hogy a matematikának vannak olyan magasságai, ahova én nem érek föl. Hú, de rosszul esett. És összezavarta az önbecsülésemet, és összezavarta a kapcsolataimat. És nem foglalkoztam vele. Pedig ha nem tesszük, akkor hogy fogod tudni vállalni magad? Hogy fogod tudni megmutatni magad? És hogy fogod tudni reálisan látni a másik embert? Amíg nem fogadod el azt, aki vagy, nem leszel szabad. Először mindenkinek azt kell elérnie, hogy értékesnek tartsa magát. Hogy úgy tekintsen magára, mint egy értékes és fontos személyre. Enélkül nem szabad arra, hogy valami másért, vagy valaki másért éljen. Máshogy nem fog menni. És lehet neked listád, tudod, mit fogsz csinálni? Pontozni fogsz. Jön egy fiú, a lányok mindjárt 10 szempont alapján lepontozzák, és felemelik a táblát, hogy nem felelt meg. Jön egy lány, fiúk ugyanezt csinálják egyébként, nem tudom, lányok, hallottatok a fiúk lelki világára már. Azt szokták mondani, hogy ők bonyolultak. A férfiak szerintem sokkal bonyolultabbak. Na de a lényeg az, hogy ugyanezt csinálják. És tudjátok, miért ítélkezünk egymás fölött? Mert nem békéltünk meg magunkkal. Ezért, mert nem békéltünk meg magunkkal. És a másik ítéletétől való félelem viszont szerepjátékba kényszerít bennünket. Milyennek szeretnél látni? Milyen legyek, hogy bukj rám? Legyen szó fiúról, vagy legyen szó lányról? Anikóval, a feleségemmel egy unalmas péntek délutáni orosz órán akadt meg a szemünk egymáson. Milyen romantikus, nem? Első egyetemisták voltunk, a nap átszűrődött a függönyön, nem folytatom tovább. És a tanár kérdezett valamit, és csak Alikó tudta a választ, és úgy éreztem, hogy ő az. És három hónapos csodálatos kapcsolat következett, ami azért futott zátonyra, mert az Anikó nem teljesítette az elvárásaimat. És meghoztam az ítéletet. És a 61-es villamoson Budapesten minden lovagiasságot és tapintatot mellőzve tudattam vele, hogy kiesett. Nem jutott be a következő körre. Wow! Na erre nem vagyok büszke. Hogy hogy lett a feleségem, és hogyan mondom róla azt, amit mondok, ez egy másik történet. De addig, amíg nem tudod ünnepelni azt, aki vagy, amíg nem tartod önmagad értékesnek, addig minden ilyen átgondolás, hogy vajon mire buknak a lányok. Ha lány vagy, akkor azt fogalmazod meg, hogy egy fiúnak milyennek kell lennie, Ha fiú vagy, azon görcsölsz, hogy neked meg mit kellene teljesítened. És egyik kötök se a fiú, se a lány nem örül annak, aki. Nem örül annak, aki. Na 25 év távlatában azt mondom, hogy így nem lehet ám sokáig együtt maradni valakivel. Hogyha te minden nap azon görcsölsz, hogy az vagy, akinek lenned kellene, hogy teljesíted-e azt, amit elvárnak tőled, előbb-utóbb megfojt. Mindegy, hogy tudod, vagy nem tudod, érted, vagy nem érted. És nem csak, hogy szabad a lelked, hanem tudod-e ünnepelni azt, aki vagy? Tudod-e ünnepelni azt, aki vagy? Amikor eljutsz idáig önmagaddal szembe, akkor indulhatnak az igazán mély kapcsolatok. Akkor indulhatnak az igazán mély kapcsolatok, mert az igazán mély kapcsolatok arról szólnak, hogy meghívsz valakit az életedbe, hogy ünnepelje meg veled azt, aki te vagy. Wow, nem tudom, gondolkodtatok-e már erről így. Meghívsz valakit az életedben, hogy ünnepeljen veled együtt. Erről beszélünk. Erről beszélünk ma este. És hogyha erre szabad a lelked, akkor lehet arról gondolkodni, hogy mit jelent férfinak lenni, lehet arról gondolkodni, hogy mit jelent nőnek lenni. Lehet arról gondolkodni, hogy az egyik és a másik mit élhet meg, mit kell, hogy megéljen a másikkal való kapcsolatában. Lehet arról gondolkodni, hogy férfinak, és aztán majd később társnak, férnek lenni, mit is jelent, hogy mi az ő szerepe. És eljuthat egy fiú odáig, hogy azt mondja, felvállalom a kapcsolat felelősségét. Sokfelé jártam, beszéltem, a férfiak ilyenkor szoktak felsziszenni. Mintha fogat húznánk. Felvállalja egy férfi, attól férfi, hogy felvállalja a kapcsolat felelősségét. Férfiak sziszennek ilyenkor, a lányok meg sóhajtanak. Hol az a férfi? Mert ezt szeretnénk. Mert ezt szeretnénk, mert erről szól egy férfi. A férfi az, aki vállalja a felelősséget, hogy vezeti a kapcsolatot. Hogy a teljes személyiségével, lényével, egyediségével vállalja a felelősségét annak, hogy vezetője legyen egy kapcsolatnak. Ennek a csodálatos küldetésnek az előképe a lovag. A lovag. És nagyon érdekes egyébként, hogy végigolvastam a kérdőíveket, a lányok ösztönösen megfogalmazták, hogy lovagra lenne szükségük. Senki nem írta ezt le. De megfogalmazták. Ugyanis ilyen tulajdonságokat emeltek ki. A legnagyobb százalékban a következő tulajdonságok jöttek ki. Udvarias, talpra esett, biztonságot sugároz, kitartó és sportos. A lovagnak a képe. A lovagnak a képe, akit egyszer úgy magyarázott el nekem egy ember, és nagyon emlékszem rá, hogy a lovag az, akinek erős a szíve és erős a karja. Ez a lovag. Akinek erős a szíve és erős a karja. Akit a jellem és a küldetés határoz meg. A jellem és a küldetés. Láttátok a fiaimat? Ők lovagnak készülnek. Kicsikoruk óta hallják ezt. Kicsikoruk óta hallják, hogy fiam, te lovag leszel. És ez azt jelenti, hogy belőled olyan jellem lesz, olyan karakter, olyan határozottságod és erőd lesz, hogy egy másik ember bátran rád bízhatja a boldogságát. És már kezdik érteni, hogy miről van szó. És tudjátok, lovagnak lenni nem könnyű. Ugye, fiúk, tudjuk. Lovagnak lenni nem könnyű. Mert lovagnak lenni azt jelenti, hogy egy csomó dolgot nem teszünk, amit tehetnénk, hogyha nem lovagnak készülnénk, és egy csomó dolgot megteszünk, amit nem tennénk, hogyha nem lovagnak készülnénk. Egy alkalommal Nátánnal, a legnagyobb fiúval egy olyan helyzetben voltunk, amikor olyan dolgokat kezdett el csinálni, amik méltatlanok voltak a lovakhoz. És mondtam neki, hogy Nátán, mi arról beszéltünk, hogy te lovag akarsz lenni, amiket mostanában csinálsz, az se a jellemedben, se a kapcsolataidban nem ebbe az irányba mutat. Úgyhogy el kellene határoznod, hogy akkor most szeretnél lovag lenni, vagy nem szeretnél lovag lenni. Kért gondolkodási időt. Kért gondolkodási időt, aztán mondta, hogy Nem is mondta, írta egy SMS-t. Azt mondta, hogy apa, ez a lovagság, ez nagyon nehéz. De az akarok lenni. Én is írtam vissza neki, hogy fiam, tudom, hogy nagyon nehéz. Én is lovag vagyok. Lovagnak lenni erős szív és erős jell. Erős jellem. Erő a szívben, erő a karban. Jellem és küldetés. Aki hódít és szolgál. Hódít és szolgál. A hódítás, ez nem azt jelenti, hogy beveszem, azt megyek tovább. Azt másnak hívják. Azt kalandornak hívják. Hódít és szolgál. Egy fiúnak a gondolkodásában, egy lovagnak a gondolkodásában benne van az, hogy neki küldetése van. És ez a küldetés nem több, nem kevesebb, mint az, hogy egy királylány boldoggá tegyen. Hogy egy királylány boldoggá tegyen. Egy fiúnak, egy kamasznak, egy férfivá érő úriembernek, akik itt ültök ma este, nagyon kell, hogy tiszta legyen ez a kép, különben nem fognak bukni rátok a lányok. Hiszitek, nem hiszitek. Ugyanis egy lányban, ahogy a fiúban a lovag van benne, csak ki kell bontani belőle, úgy egy lányban a királylány van benne, akinek a legfontosabb jelzője, hogy a lovagnál azt mondtam, hogy jellem és küldetés, a királylánynál a méltóság. A méltóság. Lányok, éljétek meg méltósággal azt, hogy nők lettetek. Éljétek meg méltósággal, és ne adjátok lejjebb. És ne adjátok lejjebb. Sajnálatos módon az a világ, amiben élünk, ezeket a gyönyörű képeket úgy elbagatelizálta. Merjük visszahozni önmagunkba. Nagyon érdekes, Karinténak van egy szólása, sokszor idézett szólása, gondolata, hogy akkor leszek férfi, ha egy nő bejön a szobába. És annyira leszek férfi, amennyire az a nő nő. Mit jelent ez? A lovagot inspirálja a királylány. A királylányt inspirálja a lovag. Lovagok, ki szeretne királylányt? Én nekem már van. A legklasszabb dolog, amit tehettek, hogy lovaggal váltok, és lovagként viselkedtek. Ugyanis a királylányok várják a lovagokat. Most lehet, hogy ez ilyen meseszerűen hangzik, mindjárt mondok egy-két történetet ezzel kapcsolatban. Királylányok, ki szeretne lovagot? Akkor tessék királylánynak viselkedni. Tessék királylányként viselkedni. A lovag meg van fogalmazva. Köszönöm szépen, megerősítettetek ebbe. Meg van fogalmazva. Fiam 15 éves volt, elmentek osztálykirándulásra. Ő volt az egyetlen lovag, aki észrevette, hogy a lányoknak nehéz a táskája. Itt kezdődik. És segített az egyik lánynak. A mai napig oda van érte ez a lány. A lovag inspirálja a királylányt. A királylány várja a lovagot. Nagyon fontos, hogy ezt értsétek, és merjük ezt felvállalni. Merjük ezt felvállalni egy olyan világban, amiben mintha nem számítana ez többet. De ne felejtsétek el, életre szóló kapcsolatokban gondolkodunk. Nem csak bepróbálkozásokban. Életre szóló kapcsolatban. Amikor egy lovag megérti, hogy ő lovag, és egy királylány megérti, hogy ő királylány, akkor onnantól kezdve meri megélni azt, hogy ő az, aki. És nem próbál más lenni. A fiúknak az az egyik nagy baj a manapság, hogy nem egészen vannak tisztában az, hogy mit jelent férfinak lenni. A lányoknak meg az, hogy nem egészen vannak tisztában az, hogy mit jelent lánynak lenni. És nem merik megélni azt, akik, mert hát nehogy már különbözőek legyünk, pedig a különbözőség, ami adatot nekünk, az egy csodálatos dolog. Nem vagyunk egyformák. Egy lovag mindig más lesz, egy királylány mindig más lesz, mint a másik. Férfi és nő között jellemzően ott van a különbség, úgyhogy ha ezt a listát megcsinálnánk a fiúkkal, hogy mire buknak a fiúk, hiszitek, nem hiszitek, persze, hogy hiszitek, egész más tulajdonságok jönnének ki. Egész más tulajdonságok. Úgyhogy a fiúknak nem kell félni attól, hogy nekik lányá kellene válni ahhoz, hogy kedvesek legyenek és elfogadhatóak, vice versa. Egy férfi mindig harcos lesz, egy egészséges férfi mindig harcos lesz az ő mentalitásában. Mindig azt fogja nézni, hogy mi az a feladat, mi az a küldetés, amit teljesíteni kell, mi az a harc, mi az a csata, amit meg kell vívni. Mindig ilyen lesz. Egy királynő pedig mindig társ szeretne lenni. mindig kapcsolódni szeretne majd. Ezért egy fiúnak tudnia kell azt, hogy ez így van, egy lánynak tudnia kell, és azt is tudni kell, hogy a kapcsolatban ez a kettő nem kioltja egymást, hanem erősíti egymást. Különböző dolgokról fognak beszélni. A fiúk mindig a dolgokról fognak beszélni, autó dolgokról, számítógép dolgokról, és egyéb más dolgokról, a lányok meg mindig érzelmekről fognak beszélni, mert következik abból akik. Különbözőképpen fogják megoldani a problémáikat is. A férfiak, amikor egy nehézséggel találkoznak, általában megoldásban gondolkodnak, a nők, amikor nehézséggel találkoznak, általában megosztásban gondolkodnak. Beszéljünk róla, nem baj, ha nincs megoldás. Csak beszéljünk róla. Ha ezt érti egy lovag, nem próbálja megváltoztatni. Ha érti egy királylány, nem próbálja megváltoztatni. És az is mindig más lesz, és ez lesz az egészséges. Egy férfiban, egy lovagban mindig ott lesz a hódításnak a vágya. Hogy meghódítsa a királylánynak a kezét. És egy királylányban mindig ott lesz a hozzátartozásnak a vágya. A kötődésnek a vágya. És ez így van jól, így van jól, ahhoz, hogy ez jól működhessen, kell tisztában lenni magunkkal, és akkor épülhet az a kapcsolat, ami megint csak mondom, csodálatosan kijött a kérdőívekben, hogy milyen az a kapcsolat, mik azok a tulajdonságok, amikre szükség lenne, mi az, amit szeretne látni egy kapcsolatban egy lány, értsék ezt a fiúk és a lányok is. Elindulhat egy kapcsolatnak a felépülése, amelyiknek megvannak a különböző szintjei, és ennek a megértése azért fontos, mert ha nem értjük, akkor ezek a visszajelzések, amit hamarosan ti is fogtok olvasni majd az interneten, össze fognak zavarni benneteket. Úgyhogy hadd adjak egy általános keretet, amin belül értelmezendő az, amit olvasni fogtok. Egy kapcsolat úgy kezdődik, hogy az ember elfogadja önmagát. Ugye erről beszéltünk az előbb, nem szeretnék újra végigmenni rajta. Amíg nem tudod elfogadni magadat, nem vagy szabad arra, hogy egy másik emberért élj. Hogy akinek ezen a területen problémái vannak, tessék foglalkozni vele. Tessék foglalkozni vele. Amíg nem fogadod el magad, nem leszel szabad arra sem, hogy megoszd magad egy másik emberrel. Önmagad elfogadása tesz szabaddá és nyitottá. Önmagad elfogadása. Következő, itt házastársnak írtam, de legyen csak társ, a képesség arra, hogy elfogadjam a másik embert. A képesség arra, hogy elfogadjam a másik embert. Vagyis a képesség arra, hogy megbecsüljek egy másik szemét, egy másik egyéniséget, hogy tisztelni tudjam annak, aki ő. Ezt tesz bennünket egy kapcsolatban, elfogadóvá, mi biztonságot fogadni a másiknak. Ebben a két dologban volt olyan kérdés, ami erre vonatkozott, hogy mi az, amire szükség van szerinted egy kapcsolatban, mik azok a tulajdonságok, az elsőre az jött ki, hogy az őszinteség. Ha nem vagy magaddal jóba, nem leszel őszinte sem. 87% mondta azt, hogy az őszinteség elengedhetetlen egy tartós kapcsolatban. De ha nem vagy szabad, hogy magadat add, akkor nem leszel őszinte se. Becsapod a másikat. Hazudsz neki. 78% mondta a megbecsülést. Az, hogy a másik elfogad engem olyannak, aki vagyok. És ez a kettő együtt, az őszinteség és a megbecsülés, a bizalom. Hogy bízhatunk egymásba. 90% írta azt, hogy bizalom nélkül nincs tartós kapcsolat. Maximálisan egyetértek vele. Itt kezdődik. Addig nem is érdemes tovább menni, amíg ezt nem tudod helyrerakni magadban, és nem vagy szabad arra, hogy egy másik embert annak láss és fogadj el, aki ő maga is. Utána jöhet az, erre épülhet rá a barátság. A barátság, a filosz. Ha te tudod, hogy ki vagyok én, és én tudhatom azt, hogy ki vagy te, akkor lehetünk barátok. Hogyha beengedjük egymást egymás életébe, akkor lehetünk barátok egymással. Ez a barátság, úgy is mondhatnánk, hogy nem más, mint a lélek játéka. Ez egy csodája egy párkapcsolatnak, amikor játszik két lélek egymással. Összekacsintásokban, közös élményekben, tetszésekben, nem tetszésekben, nem lájkolásokban, ami az egy kicsivel több, meg gazdagabb, amikor játszik a két lélek egymással. És aztán majd jöhet az erotika, megvan ennek is a helye egy párkapcsolatban, nem lesz más, mint a testjátéka. 63% mondta, hogy a fizikai vonzódás elengedhetetlen egy tartós kapcsolatban. Való igaz, de megvan ennek a helye, és látjátok, hogy hanyadik szinten. Hogyha valaki itt lép be a kapcsolatba, és figyelmen kívül hagyja az előzőeket, ennek súlyos következménye lesz. És aztán beszéljünk arról, hogy milyen haba tortán, mert az is van, anélkül nem torta egy torta. A szex a teljes összenyílásnak az ajándéka. Az egy testé válásnak a gondolata. De a legnagyobb százalékok, és ezt ösztönösen minden lány érzi, és minden fiúnak tudnia kell, és mindenkinek, fiúnak, lánynak, aki kapcsolatba készül, képbe kell lenni ezzel, a legnagyobb százalékok az alsó két szinten vannak. A legnagyobb hangsúly ott van. Ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz elengedhetetlen a kommunikáció. Ugyancsak szerepelt a kérdőívben az őszinte beszélgetéseknek, az egymással töltött időnek, a megnyílásnak a fontossága. Ahhoz, hogy működhessen, hogy két ember találkozik egymással, hogy elfogadjuk és megosztjuk önmagunkat, az kell kommunikáció. És kell tudni azt, hogy a kommunikáció nem csak azt jelenti, hogy beszélünk, hanem azt is jelenti, hogy mondunk is valamit. Hanem mondunk is valamit. Van a kommunikációs szintek, ami egy kapcsolatban meg tud jelenni. Az igény, ami megfogalmazódott, az őszinteség, a mély beszélgetések, az ezeken a kommunikációs szinteken keresztül kell, hogy menjen. Az első a látszat kommunikáció, amikor beszélsz, de nem mondasz semmit. Manapság ez nagyon jó. Aztán a tényközlés. Nem mondod, amit tudsz. Aztán a gondolatközlés, hogy hozzáteszed a véleményedet. És most kezdődik izgalmasálni a dolog, az érzelemközlés. Akkor beszélsz az érzelmeidről, és jutsz a legmélyebb szintre, az én közlésre. Amikor arról beszélsz, aki te igazából vagy. Aki te igazából vagy. Tartós kapcsolatot, életre szóló kapcsolatot, aminek az igénye kifejeződött, a negyedik, ötödik szintű kommunikációval lehet elérni. Megint csak egy kis őszinteség. Ha a számodra jelentőségteljes kapcsolatokat nézed, melyik szinten kommunikálsz jellemzően? Ki az, aki azt mondja, hogy első szinten? Örülök, hogy senki nem jelentkezett. Második szinten? Jellemzően a második szinten? Nagyon jó. Jellemzően a harmadik szinten? Köszönöm az őszinteséget. Jellemzően a negyedik szinten? Köszi. Jellemzően az ötödik szinten? És egy csomóan nem tették fel a kezüket. Gyakorolni kell. A barátságoknak, a fiú-fiú és a lány-lány barátságoknak, a családnak, amiben felnövünk, ez az egyik küldetése. Megtanít bennünket kommunikálni. Nátán 5 éves volt, vittem magammal egy ilyen egyetemista összejövetelre, ilyen klassztársaság volt, mint amilyenek ti vagytok, csak ő meg én. Ani otthon volt a két kicsivel még, és akkor útközben a Nátán egyszer csak onnan a hátsó ülésről előszólt, hogy apa, tudod, hogy miért jöhetek veled? Nem, miért? Mert olyan jól tudok kommunikálni. Ez az önbizalom azóta is benne van egyébként, és örülök neki, mert tudok kommunikálni, mert megtanultam megosztani magam. De nem csak megosztani tanultam meg magam, hanem megtanultam befogadni a másikat. Figyelni arra, amit másik mond. Nézzük egy pár figyelési típust. Ki hogyan szokott figyelni a kapcsolatokban, a kommunikációban? Ez az első, ez az aktív nem figyelés. Ez az aktív nem figyelés. A másik beszélte meg, egy más világban vagy.
Második.
Tettetett figyelés. Tettetett figyelés. Úgy látszik, de nem. Belül egész mással vagy elfoglalva. Ez a figyelek. Szelektív figyelés. Mit hall meg az ember? Amire van doboza, amire van kategóriája többi, megy a kukába. Értő figyelés. Az értelmemmel veszek részt, emlékeztek rá, értelem érzem akaratból, értelmemmel veszek részt, értem, amit mondasz, de nem hat rám. És a negyedik, illetve az ötödik, az empatikus figyelés. A beleérző figyelés. Nyilvánvaló, hogy a kapcsolatra az melyikre? Kapcsolatokhoz melyikkel majd? Egyre jobb a hatékonyság, megint egy kis önértékelést csináljunk, jó? Ki a tettetett figyelő? Illetve az aktív nem figyelő volt az első. Aktív nem figyelő? Fel se tételeztem, hogy van ilyen közöttetek. Tettetett figyelő? Oké, aki ennek mestere. Oké, köszönöm. Szelektív figyelő? Köszönöm. Értő figyelő? És az empatikus figyelő. Wow. Fiúk, figyeltetek? Nem figyelj, nem néz, előjöttek a fiúk. Hátra kellett volna jönni a fiúknak, lássák az összes lányt. A lányok is látnak benneteket. Na, szükségünk van arra, ahhoz, hogy mi tudjunk olyan kapcsolatokat, amilyenre vágyunk, hogy tudjunk olyan partnerré válni, amilyet szeretnénk, ahhoz értenünk kell ezt, hogy mire kell menni a kommunikációban, megosztásban is, meg a figyelésben is, enélkül ez nem fog menni. Enélkül nem fog menni. És hogyha ez a dolog helyén van, hogyha tudom, hogy ki vagyok, szabad vagyok megosztani valam, magam, és megvannak az eszközeim, akkor felépíthetem azt a modellt, azt a kapcsolati modellt magamnak, ami az időfogán is ki fog majd fogni, vagyis megállja a helyét egy olyan háromszögbe összefoglalva, amelyik a következő képen néz ki. Egyfajta modell, aminek három szereplője van, és viszonyulásai van. Kezdjük a legalsóval és a férfi-nő kapcsolatával. Ez a kapcsolat ebben a modellben így foglalható össze, az osztozás öröme. Az osztozás öröme. Megoszthatom magam, és a másik örülhet annak, hogy megoszthatja magát velem. Az osztozás öröme. Ez az, amiben gondolkodunk. Ez az a vágyakozás. Ez az, ami megfogalmazódott ezekben a kérdőívekben is, ezekben a visszajelzésekben is. Az osztozás öröme, ezt keresi a lelkünk a másikba. Nem macsót, írták, hogy azt hiszem 1% van, aki azt keresi körülbelül. Nem a szőrös mellkasút, elnézést azért viccelek ezzel, mert enyém nem az. Olyan is van egyébként, aki azt preferálja. És még sok minden más van közöttük. Azt különösen nem szeretik a lányok, hogyha egy fiúnak sok barátnője van, az is kijött egyébként. Hanem az osztozás öröme. Azt a férfit keresik, aki mellett meg lehet élni az osztozás örömét. És fiúk, az az igazság, hogy nekünk is erre van szükségünk. Nekünk is erre van szükségünk. A második dolog, ami ebben a kis modellben benne van, hogy akár nő vagy, akár férfi vagy, a megosztás szabadságát éled meg. Erről beszéltem az előbb. A megosztás szabadságát. És a harmadik jellemzője ennek a modellnek, hogy ott a tetején van valaki. A tetején van valaki. Na most mielőtt megijednénk ettől a gondolattól, hadd mondjam el, hogy aki itt ül ebben a teremben ma, mindannyiunknak van Istene. Mindenkinek van. A kérdés nem ez. A kérdés az, hogy ki ez. Ha végig gondolod azt, hogy az idődet és a pénzedet mire szánod, hogy a céljaiddal kit vagy mit szolgálsz, hogy kinek vagy minek a véleményének veted alá magad, tekintélyének veted alá magad, te is meg tudod válaszolni magadnak ezt a kérdést. Mindenkinek van Istene. Mindenki követ egy önmaga által elfogadott értékrendet és tekintélyt. A kérdés nem ez. A kérdés az, hogy ki van ott fönn, hogy az, akit te oda föltettél, az alkalmas-e arra, hogy a te kapcsolatodnak a forrása legyen, a te párkapcsolatodnak a forrása legyen, úgy annak a célját, mint annak az erejét illetően. Nagyon érdekes volt, meg is akadt a szemem rajta. Az egyik kérdés úgy hangzott, hogy számít-e az, hogy a társadnak milyen a világnézete? 70-valahány% azt írta, hogy nem. Évek óta foglalkozom házassággondozással. Évek óta. Hadd mondjam el, hogy számít. Mindennél jobban számít, hogy közös-e a világnézet. Ugyanis a világnézetedből, a hitedből fakad az, hogy mit tartasz jónak, és mit tartasz rossznak. Hogy mit tartasz elfogadhatónak, és mit nem tartasz elfogadhatónak. Hogy mit tartasz önmagadra nézve kötelezőnek, és mit vársz el ilyen értelemben a másiktól. Ez mind ebből következik. Hogy kinek a tekintélye alá vagy rendelve. Kossuth Lajost mindannyian ismerjük, már legalábbis hírből. És talán még ti is tanultátok az iskolában azt a híres Kossuth nótát, hogy Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje. Ha még egyszer azt üzeni, mindjártnak el kell menni, éljen a magyar szabadság, éljen haza. Miért kell menni? Mert Kossuth Lajos azt üzente. Olyan tekintélye volt Kossuth Lajosnak akkor, a magyar nép szemébe, hogyha ő azt mondta, akkor megcsináltad. Megcsinálták az emberek. De ez az Isten. Ez az Isten. Az, hogy én szeressem a feleségemet, az nem csak érzelmi kérdés. Az, hogy a feleségem tisztel engem, minden oka megvan rá, ez az én véleményem, de hogy engedelmeskedik is, ez nem csak érzelmi kérdés, ez tekintélykérdés. És hogyha az ő világnézete azt vallja, hogy a férfiakat nem kell komolyan venni, az enyém meg azt, hogy de igen, akkor milyen lesz ez a kapcsolat? És hogyha az ő világnézete azt vallja, hogy az asszonyokat szeretni kell, az enyém meg azt mondja, hogy de nem, az asszony verve, pénz számolva, akkor milyen lesz ez a kapcsolat? Hogyha nincs egy közös tekintély számunkra, aminek mind a ketten alávetjük magunkat, akkor lehetek én szabad a megosztásra, és álmodhatok az osztozás öröméről. Ideig, óráig ez működhet, de a kríziseket, a kapcsolati kríziseket nem fogja kibírni. Nem fogja kibírni. A tartós párkapcsolatnak az alfája, vagyis a kiindulási kérdése, hogy milyen értékrendre akarod építeni. Nagyon kedves ismerős házaspár jött hozzánk, 21 néhány éve házasok, két csodálatos gyermeket neveltek fel, katasztrofális házassági helyzette. És elkezdtünk beszélgetni erről, és kérdeztem tőlük, hogy na is mennyi időt töltöttetek azzal, hogy egy ilyen közös értékrendet kialakítotok. Mondták, hogy semennyit. Mondtam, hogy akkor én meg nem csodálkozom. Enélkül nem fog működni. Lehetnek ideák, lehetnek vágyak, lehetnek elképzelések, de a lelke egy tartós párkapcsolatnak az pontosan ebben van. Pontosan ebben van, hogy az értékrendem, a hitem mit diktál nekem. Éppen ezért ez lesz a kritikus kérdés. Ez lesz a kritikus kérdés. Hogy mi az, ami ott legbelül a lelkemben, mi az a forrás, ami ott legbelül a lelkemben, hogyha fiú vagyok, lovaggá tesz, ha lány vagy, akkor királylányjá tesz, ami képessé tesz arra, hogy saját magadat elfogad, és szabadon megoszd, ami képessé tesz arra, hogy a másikat befogadd, és aztán felépítsd azt a kapcsolatot, ami tartós lehet, amiben téged szeretnek, és te is szeretetet tudsz nyújtani a másiknak. Milyen fajta szeretet kell ahhoz, hogy egy ilyen párkapcsolat felépülhessen? Háromféle szeretet van. Háromféle szeretet van, amivel tudjuk szeretni egymást. Amivel ember embert tud szeretni. Az első ezek közül az úgynevezett szeretlek ha típusú szeretet. A szeretlek ha típusú szeretetet akkor kapja vagy adja az ember, hogyha bizonyos elvárások teljesülnek. Valamivel meg kell dolgozni ezért a szeretetért. Ha megfelelsz a kívánalmaimnak, ha kielégíted a vágyaimat, ha adott esetben lefekszel velem, akkor szeretlek. Ha kigyűjtötted a tulajdonságokat, elmentél egy személyiségtréningre, kigyúrtad magad ebben a dologban, akkor majd jó fej leszel nálam. Ez a szeretlek ha típusú szeretet. Ezt a szeretetet a szerető fél az általa kíván dolgokért, cselekedetekért, érzésekért, tulajdonságokért cserébe adja. meg kell dolgozni érte, és cserébe lehet. A motivációja éppen ezért ennek a típusú szeretetnek végső soron önző. Emlékeztek, hogy Anikóval hogyan bántam el? Az ilyen típusú szeretet volt. Mindig feltételhez van kötve, ami ha teljesül, akkor jó, ha nem, akkor vége. Éppen ezért ez a fajta szeretet mindig elpusztítja saját magát. A második típusú szeretet a szeretlek mert típusú szeretet. Ebben valakit azért szeretnek, mert ő maga valami, vagy van valamije, vagy éppen csinál valamit. A szeretet a szeretet személy életében jelenlévő bizonyos feltétel vagy tulajdonság okozza. Szeretlek, mert csinos vagy. Szeretlek, mert sportos vagy. Szeretlek, mert lovagias vagy. Szeretlek, mert folytathatnám tovább. Szeretlek, mert biztonságban érzem magam melletted. Szeretlek, mert stb. A tulajdonságok, amiket megneveztetek és súlyoztatok. Ilyenkor az illető igazából nem is a másikba szerelmes, hanem abba, amit a másik képvisel. Abba, ami a másikban jelen van. Akit ezzel a fajta szeretettel szeretnek, annak nem sokára a ha típusú szeretetért kell küzdenie. Mert mi van, hogyha jön valaki, aki sportosabb? Mi van, ha jön valaki, aki karakteresebb? Mi van, ha jön valaki, aki ebből vagy abból a tulajdonságból többet bír? Az ilyen típusú szeretetben élő ember általában fél attól, hogy a másik megtudja, hogy ő milyen igazából. Fél attól, hogy kiderül, hogy szint kell vallani, és a legtöbben, legyünk őszinték, a legtöbben kettős életet élünk. Van egy public image, van egy nyilvános életünk és énünk, és van egy belső, titkos életünk. És arról csak mi tudjuk, hogy azok is mi vagyunk. És hogyha te a public image-eddel elkápráztattál valakit, és buknak rád a lányok, vagy éppen a fiúk, de ebben a típusú szeretetben gondolkodsz, akkor belül félni fogsz, hogy kiderül, hogy a páncélos lovag mögött kisfiú van, hogy a hódító hölgy mögött mazsola van. Azért mondtam ezt, mert az én házasságom erről szól. Egy páncélos ruhába öltözött kisfiúról, és egy fantasztikus nő mazsoláról. De mind a ketten megélhetjük azt, akik vagyunk, akik igazából vagyunk, mert van egy harmadik típusú szeretet. Mert van egy harmadik típusú szeretet, ez a szeretlek pont. Nincs ha, nincs mert, hanem szeretlek pont. Ez a fajta szeretet olyan szép, olyan megdöbbentő, hogy ezt mindenkinek meg kell tapasztalnia. Tehát ez csúcs. Ez csúcs. Ez azt mondja, hogy szeretlek. Mindegy, hogy belül mélyen milyen vagy, szeretlek, és nem érdekel, hogyha megváltozol, nem tudsz olyat tenni, ami kioltaná a szerelmemet irántad. Szeretlek, pont. Ez a fajta szeretet az én egyoldalú döntésem a hozzád való viszonyulásról. Amit te se ki nem érdemeltél, se ki nem oldhatsz. A szeretlek pont az nem vakszerelem. A szeretlek pont az pontosan látja, hogy milyen a másik, pontosan tudja, hogy milyen tulajdonságai vannak, vagy éppen nincsenek, és annak ellenére, hogy ismeri a hibáit, feltétel nélkül el tudja fogadni az illetőt olyannak, amilyen. Ezt a fajta szeretetet viszont csak olyan ember élheti át, és tudja továbbadni, akit magát is ezzel a fajta szeretettel szeretnek. Akit magát is így szeretnek. Akkor azonban képes lesz arra, hogy szabadon adja, és elfogadja a másikat. Hol találok én ilyen szeretetet? Nem tudom, hogy itt közületek van-e olyan, akinek éppen van társa, a válaszadók több mint 50%-a olyan volt, akinek van partnere éppen. Ez nem tudom, mit rátok, mennyire igaz. De ilyenkor azt szokták mondani, fiúk és lányok is, hogy hát éppen az aktuálisban. És mi örökké fogunk, mint a mesébe. Egymásra találtak is, amíg meg nem haltak. Hát sajnos el kell, hogy vegyem ezt az illúziót tőletek, ugyanis a párkapcsolatok statisztikai alakulása azt mutatja, hogy egyre kevesebb ilyen párkapcsolat van, és amelyik mégiscsak elhiszi, hogy ők lehetnek ilyenek és házasságot kötnek, annak is egyre nagyobb százaléka válással végződik. Egy másik emberbe nem nagyon fogjuk tudni megtalálni. Szükségünk lesz egy olyan forrásra, ami nem az értelmünkön, nem az érzelmünkön, és nem az akaratunkon keresztül fog belépni az életünkbe, és gazdagítani bennünket, hogy aztán ennek továbbadói legyünk, hanem a lelkünk által. Hanem a lelkünknek az útján. És itt jön vissza az a gondolat, amit az erőbb beszéltünk, hogy kell nekünk egy Isten. Kell nekünk egy Isten. Nem azért, hogy szolgává tegyük, hanem azért, hogy forrássá lehessen az életünkbe. Hogy képesek legyünk megérteni, megélni azt a fajta szeretetet, amelyik téged is el tud fogadni olyannak, amilyen vagy. És megérteti veled, hogy szerethető vagy, megérteti veled, hogy értékes vagy, megérteti veled, hogy képes vagy jelentőségteljes kapcsolatokban élni. Kell nekünk egy ilyen Isten. Kell nekünk egy ilyen Isten, amelyik olyan szeretetet tud adni, ahogy erről olvashatunk is a Bibliában. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Mire buknak az STS lányok? Fiúk, elárulom a titkot. Erre a szeretetre. Lányok, a fiúk ugyanerre buknak. Mert a lelkünk erre vágyakozik. Keressük egymásban, de megtalálni csak az Istenben lehet. És azért benne, mert ő már döntött afelől, hogy így akar szeretni bennünket. Már döntött afelől, amikor látva a mi állapotunkat, helyzetünket, tökéletlenségeinket, hibáinkat, minden bukásunkat, azt mondta, hogy ne félj, szeretlek téged. A szeretlek pont típusú szeretetnek van egy olyan érdekes tulajdonsága, hogy 100%-osan adja magát, de megtapasztalni csak akkor lehet, hogyha elfogadjuk. Teszek egy bátor kijelentést. Ne lepődjetek meg, ennyi idő után, amit együtt vagyunk, azt hiszem megengedhetem magamnak. Szeretlek benneteket. Őszintén mondom. És most látom a tekintetetekbe, hogy forognak benne a kerekek. Van, akinek még hallatszik is. Mit kezdjek most ezzel? Mit gondoljak most erről? Elhiggyem? Elfogadjam? Igaz ez? Ahhoz, hogy az én állításomnak az igazsága és komolysága számodra kiderüljön, ahhoz neked közel kell jönnöd hozzám. És meg kell engedned, hogy én megmutassam ezt neked. De dönthetsz úgy, hogy amikor azt mondom, hogy köszönöm a figyelmeteket, és holnap, mikor felkelsz, legfeljebb annyit összed, hogy volt itt egy figura, valami messziről jött, mindenféle zagyvaságokat beszélt. Azt is mondta, hogy szeretlek. És éled tovább az életedet. Vagy dönthetsz úgy, hogy a végén idejössz hozzám, és megkérdezed, hogy Gyuri, mit értettél az alatt? Hogy szeretsz. Amikor az Isten azt mondja, hogy szeretlek, ugyanígy zavarba hoz bennünket. És ugyanúgy forognak a kerekek. És ugyanúgy kattog belül minden. És ott vagyunk abban a feszültségben, hogy érezzük, hogy az a vágyakozás a lelkünkben mindennél jobban kívánja ezt, de az összes félelmünk, előítéletünk, rossz megtapasztalásaink talán, azt mondatják velünk, hogy most légy óvatos, ne engedj. És amire vágyunk, azt utasítjuk el. Hogy megtapasztalhassuk, hogy amit az Isten mond, ez valóság, közel kell jönni hozzá. És megkérdezni tőle, hogy Isten, mit értettél az alatt, hogy szeretsz engem? Én ennyi idős voltam, amikor ezzel a kérdéssel találkoztam. Az én 20 éves lelkem mindennél jobban vágyakozott arra, hogy szeretve legyen, és szeretni tudjon. Próbálta így, próbálta úgy, se itt, se ott nem találta. És egyszer megszólalt hasonló módon az üzenet. Szeretlek. És fel kellett tennem a kérdést, hogy mit értesz ez alatt. Az, hogy én itt állok előttetek ma, és erről beszélek, ez annak a bizonyossága, jele, hogy megértettem. Ez a szeretet, ez a szeretlek pont típusú szeretet, azt a lovagiatlan fiatalembert, aki ott a 61-es villamoson előre megfontolt szándékkal helybehagyott egy törékeny királylány lelket, ezt a fiatalembert gyökeresen megreformálta. Átalakította, és lovagot csinált belőle. Aki ugyanannak a lánynak, akinek összetörte a szívét, életre szóló szövetségese lett. 25 éve a feleségem, a legcsodálatosabb dolog, hogy a férje lehetek. És ezt a három fiút lovagnak nevelhetem, és ezt a kislányt királylánynak. Én azt kívánom nektek, hogy lepődjetek meg, de ne azon, hogy mire buknak a lányok, hanem azon, hogy lehet ilyen. Szeretném megismételni az állításomat. Szeretlek benneteket. Fogok jönni mindjárt. Szeretlek benneteket. De ami ennél nagyobb dolog, hogy az Isten is. És hogyha semmire nem emlékeztek ebből, amit ma este itt elhangzott, de ez az egy gondolat ott maradt bennetek, akkor nekem megérte a szívem hölgyét ma este otthon hagyni. Megérte az ilyen lovagpalántáimat, és az én kis hercegnő rózsaszálamat otthon hagyni, és ezt elmondani nektek. De tegyetek meg egy szívességet nekem viszonzásul. Járjatok utána. Köszönöm a figyelmet.